hogy akinek szíve van, nem élhet háziállat nélkül. Hát attól lettek ilyen szép fényes szőrűek ezek a kutyák. A szeretettől. Mert öreg anyám szavaként, ahol szeretet van, ott a rézüst feneke is fényes. Ez a társalgás annyira lenyűgözött, hogy alig hallottam meg annak a motorkerékpárnak az akadozó hangját, amely lentről húzott fel a meredeket. Pedig üvöltött szegény motor erősen, és úgy dobálta utasát felle, mintha az lovon ülne. Csak hogy minden ritmus nélkül a Siklósi út idétlen götyörtjei szerint. A kínlódó járművet egy vadászkutya követte. Ez Gábor, a természetfelelős, mondta valamelyik emberem. Megismerem a vizslájáról. A legmeredekebb részen a vizsla előzött, odaszaladt hozzánk, leült, lihegett. A fiatalember is megállt mellettünk, lecövekelte motorját. Hol a gazda? Kérdezte illedelmes köszönés után. Tudtára adtuk, hogy valószínűleg már a faluban. Erre levette sisakját és a fejét vakarta. Nékem azt a hírt hozták, hogy a kutyáit lelőtték az erdőben. Felsziszentünk. A természetfelelős Gábor nem törődött tovább velünk, befutott az udvarra, ott megszagoltatta vizslájával a kutyaólat, aztán berúgta a motorját, és két nagy zökkenés után elindult a hegynek. Kalicka felült, és nyilatkozatot tett. Látjátok? Ez ám a nagy úr, nem ám a kis úr. Az hét szentség, bólintott rá Kollár. Ha a herceget nem számítom, ezeké volt a legnagyobb birtok a hegyen. Borbogár kihúzta magát. Én ismertem a dédöreg apját is. Ti akkor még a világon se voltatok, mikor nekem 50 fillért adott, hogy azt mondja, töröld meg az orrod egy lapulevélbe, mert nem tudlak nézni. Hű, de boldog voltam. Meg az is ő volt, mondják, aki elől elrepült a vasszög. Kolonyics elhúzta a homlok előtt a kezét, a mozdulat félreérthetetlen volt. A vasszög, mondta. Elrepült, mondta. Úgy van, sértődött meg Borbogár. Kínálgatta a vendégeit a pincében, maga is kocintgatott velük, aztán szépen lassan, megfontoltan, gondosan visszaakasztotta a lopót a szegre. De a lopó lecsúszott a falon, és ripittyára tört. Nobazd meg, Ferenc, mondta az öreg vincellérnek. Ilyen szarul verted be ezt a szeget? Nem szeg volt az, méltóságos uram, felelt az öreg, hanem légy. Nevettünk aztán. Hirtelen elkomolyodtunk, mert megláttuk, hogy jön Kelemen, de a kutyák nélkül. Szóval nyargalt Kelemen szomszéd árkon bokron át, és elég könnyedén vette azt az akadályt is, amit útja végén az alacsony kiskapu jelentett. Amely kapu az embereim szerint törvénytelen, mert ők Kelemenék elődjeitől gyalogúti vízhordó jogot örököltek a Korcsmáros kútig. Ez azonban gyakorlati problémát soha nem jelentett, hiszen ők éppen úgy átlépték azt a kaput, mint most Kelemen, aki odaérve hozzánk, elmesélte, hogy többen is látták azt a fiatal embert, aki fekete kutyát vezetett, de csak a péntek árokig. Azon túl már senki. Kóborgott, kérdezősködött, hiába. Egyszer csak a Tomai temetőben találta magát, ott két ember sírt ásott. De azok sem látták a kutyákat. Visszafelé végig törtetett az árok fenekén eredménytelenül. Arra kért, telefonáljak Evelynnek Pestre, hogy jöjjön, amilyen gyorsan csak tud. Majd arra kérte az embereket, tolják ki az autóját az útra. Lemerült az akkumulátor, de ott a meredeken könnyen beindul. A feladat előtt természetesen megitatta őket rendesen, majd bezárkózott. A kocsi 10 métert sem ereszkedett a lejtő, már is beindult. Nem volt ennek semmi baja, mondta Kollár, csak ürügyet keresett, hogy megvendégelhessen bennünket. Meglepett ez a következtetés. Hát minek kellett ahhoz ürügy? Ők valamennyien tudták. Mert egyébként úgy vesszük, hogy hitelbe kaptuk, és holnap után jöhetünk, hogy írjon hozzá még 2 litert. Világos, s akkor ki tudja, hol áll meg a lavina, mondta valamelyik. Jó ember, finom ember, meg okos is. A jó Isten adja vissza a kutyáit, mondta egy másik valamelyik. Közben megérkezett két német autó. A gyerekek mind meglettek, de a kutyákat ők sem lelték. Megálltak mellettünk, egy szapora beszélő német asszony kiszállt, s azt kérdezte száz kiejtéssel, szokott-e nyafi és bunkó autóban utazni. Így nevük szerint említette őket, ami azt bizonyította, hogy amerre jártak, szorgalmasan érdeklődtek utána. Hogyne, nagyon is gyakran utaznak autóban, feleltem. No hát, akkor ez a baj. Biztos, hogy az autós tolvajok lopták el őket?
Sose hallottam autós kutyatolvajokról. Majd fog.
A maguk ország határa elég nyílt. Egy-kettő is már is nyugaton van a bunkó meg a nyafi. Ott aztán pénzét teszik.
Ne mondja,
de csak mondta. Ha olyan szépek, mint ahogy mondják, akkor eladják élve. És ha nem, akkor megnyúzzák. A szép kutyabőr manapság nagyon kelendő. Sőt, a belső részeket is felhasználják mindenféle tudományos kísérletekre. A kormány mellett ülő férfinak hirtelen eszébe jutott, hogy voltak éppen ők nem kutya ügyben járnak errefelé. Visszaparancsolta tehát a készséges asszonyt, és elindultak. Mindkét kocsi ablakából gyerekkezek integettek kedvesen. Kutyabőr, gondoltam. Úristen, ha ez Evelyn fülébe jut. Ott hagytam a házat, az embereket, és hazasiettem, hogy felhívjam Evelynt. Nem kis feladat ez, forgalmas délelőtti órákban. Az ember leül, cigarettára gyújt, aztán tárcsáz és tárcsáz. Valahol útközben Badacsony és Pest között elakad a kapcsolás.
Előről.
Az ujjam lassan része lesz az automatikának, közben az eszem kalandozhat. Ezúttal éppen azon, hogy mi is hát a kutyabőr. A természetfelelős Gábor őseinek a nemességet jelentette. Nyafi és bunkó elrablójának, ha a történet igaz, pénzt. Mindegy is. Hiszen így is, úgy is meg kell érte nyúzni a kutyákat. Kutyabőr. Kutyabőr. Kutyabőr, kutyabőr. Ezt kattogja az agyam, miközben a kapcsolásra várok. Kutyabőr. Végre meghallottam Evelyn kedves hangját. A tőlem telhető legnagyobb kíméletességgel beadtam neki bunkó és nyafi eltűnésének keserű piruláját. Némi zokogás után óráinkra néztünk, és megállapítottuk, hogy ha sietve összeszedi magát, még elindulhat a déli gyorsal, én pedig várom az állomáson, ha addig kelemen nem kerülne elő.
Nem került elő. Vártam, persze, hogy vártam.
Hát azt nem mondom meg. Hogy kívánhatja egy írótól, hogy mondja meg előre a regény végét? Most pedig büntetésből meg kell tanulnia, hogyan kell a lopóval kiszívni a bort a hordóból. Na, gyerünk!